Negyedik fejezet. A kabriolé a Kémalakéz egy olyan palotája előtt állt meg, amely ellenséges gőggel fogadta a látogatót. A zongoraművész fehér kesztyűs kézzel adta oda névjegyét a portásnak, igyekezett elfogulatlannak látszani maga előtt, de nem tudott, a Szentkrik palota portása jutott eszébe. Keveset kellett várnia, tért harisnyás lakály vezette pazar termeken keresztül, melyek páncélos ősök képeivel, a származás és fényűző berendezésökkel a vagyon megsemmisítő erejét mutatták. Dobogó szívvel lépett be egy kisebb szalomba. Ott volt Dagul grófné, egy hölgy és egy úr társaságában. A grófnő felállott, feléje lépett, és kifogástalan nyájassággal kezet nyújtott. Nagyon örülök, hogy eljött. A gróf sajnálni fogja, hogy nem lehetett itthon, engedje meg, hogy bemutassam. A másik hölgy igen nyájasan, a férfi igen kimért hidegséggel fogadta a művészt. Leült. A társalgás akadozva nehezen indult, de ez nem a háziasszonyon múlott, aki a gyakorlott dáma ügyes és semmit mondó mondataival mindúttalan sietett a hangulatot menteni. A másik hölgyről kitűnt, hogy Gabriak Márkinak, a volt stockholmi francia követnek a felesége, a férfiről pedig, hogy melyen Dorf báró, orosz előkelőség. Mikor már harmadszor történt, hogy a báró kisé fölényesen válaszolt franci egy-egy megjegyzésére, ő váratlanul az orosz úr felé fordult. Báró úr rokoni összeköttetésben van azzal a Meyendorf báróval, aki részt vett a lengyelek leverésében? Hogyne? Az a fivérem. Ő lett Varsó parancsnoka. Honnan hallott róla? Legjobb barátomtól, Chopintől. A báró meghökkent. Hirtelenében nem tudok mit szólni. Gabriak Márkiné lopva összenézett a házi asszonnyal. Dagul grófné arcán titkos mosoly futott keresztül, aztán rögtön feltette az enyhítő kérdést. De maga nem lengyel, ugye? Nem, grófné, én magyar vagyok. Ó, ez érdekes, szólt a Márkiné. Szép ország lehet. Aponyi gróf már beszélt róla. Meséljen valamit a hazájáról. Alig tudnék parancsának eleget tenni Márkiné, mert én már 10 éves koromban elkerültem onnan. Csak halván gyerekkori emlékeim vannak. De már gondoltam rá, hogy egyszer feljegyzem őket. Mickiewicz, a nagy lengyel költő, akivel nemrég megismerkedtem, azt mondta beszélgetés közben, hogy a haza nem a térképen él, hanem a szívekben. Meyendorf báró idegesen megmozdult, de nem szólt semmit. A háziasszony ismét eltitkolt egy kis mosolyt, aztán kellő lélek jelenléttel elvette a helyzet élét. Csak politikáról ne beszéljünk, mert a politika engem halálosan untat. A muzsika viszont nem untat. Mondjon nekünk arról valamit, hogy mi újság a zenei életben. Azt hallottam, hogy Spontini Párizsban van. Ez nagyon érdekel engem, mert egy-két számát játszom. Nem találkozott vele, de igen, együtt ettünk az Erard háznál. Ő tudnék az öreg Erard leányát vette feleségül. Míg az öreg úr még életben volt, valahogyan még tűrtőztette magát a rokoni látogatások alkalmával. De mióta az öreg, nekem különben majdnem második apám is jó akarom meghalt, azóta itt is olyan zsarnok igyekszik lenni, mint otthon Berlinben. És ez nem éppen kellemes, mert zenei nézeteink nem nagyon egyeznek. A báró újra felül akart kerekedni. Na, az a Spontini az egy igen kitűnő zenész. Franci azonnal feléje fordult. Azt nem is vonom kétségbe. De a múlté. Ma már másféle muzsika következik. Az én felfogásom szerint a zenében is, mint az életnek egyáltalában minden vonatkozásában, a szabadság korszaka jön. A nyers erő ideig, óráig elnyomhatja a szabad gondolatot, de ez a világ új útján nem változtat semmit. A báró ismét idegesen megmozdult, de megint csak nem tudott mit mondani. Franci már a hölgyek felé fordult, és mondta a magáét tovább. Szándékosan meghívattam Érárdékhoz Berlioz-t ebédre. Szerettem volna Spontiniban egy kis érdeklődést kelteni iránta. Tökéletesen megbuktam. Spontini négy szem közt azt mondta nekem, hogy Berlioz formátlan, tudatlan, barbár muzsikus, akivel ő nem akar foglalkozni. Alig pár nap múlva Berlioz valami újságcikkben roppantul megdicsérte Spontini muzsikáját. Siettem Érárdéknál felkeresni és megmutatni neki a cikket. Elolvasta, és fagyosan ennyit mondott, mint kritikus, kitűnőnek látszik, de a zenéje az csapnivalóan rossz. A hölgyek mosolyogtak, Dagul grófné Berlioz személye iránt érdeklődött, ő hosszan és lelkesen beszélt róla. És amikor észrevette, hogy az unatkozó Meyendorf báró távozni készülődik, ügyes fordulattal így folytatta. Különben nagyon kíváncsivá tett engem egy Glinka nevű orosz zeneszerző, akivel Rómában ismerkedett meg. Azt mondja, hogy rendkívüli tehetség, hogy az a hallatlan őserő, az az óriási lírai mélység, amely a nagy orosz népben rejtőzik, csak úgy ömlik ebből a zseniális Glinkából. Meyendorf páró csak ugyan búcsúzni kezdett. De csodálatos módon igen nyájas hangot használt a zongora művésszel is. Mintha akart volna is valamit mondani, de mégsem mondta, csak kétszer is kezet szorított vele. Aztán eltűnt az orosz. És ő látta, mint a két hölgy pillantása összevillámlott, ahogy vidám cinkosok között szokás. Nyilvánvaló, hogy az ő társalgási győzelmét nyugtázták az orosz felett, és ő is beállt harmadiknak a csúfondáros jókedvű pillantások játékába, és várta a hölgyek mondatait. Na, maga ügyesen elbánta báróval, de nem ez történt. A két asszony egymás közt kicsúfolta az oroszt, mihelyt azonban őrá pillantottak, méltóság teljesek és udvariasan tartózkodók lettek. Sajgó ütést érzett a hangulatán. Persze ezek nem veszik őt be valaki ellen, aki az ő fajtájuk. Azoknak szabad mosolyogni a kasztjuk egy tagján, neki nem. Ráfagyott arcára a bizalmasnak és közvetlennek indult kifejezés. És ahogy Dagul grófnéra pillantott, a bolondítóan kívánatos asszony egyszerre képtelen és elérhetetlen távolba tűnt előle. Pedig kinyújtott kezével elérhette volna. Szeretném ismerni ennek a maga Berlioz barátjának a muzsikáját. Csak a nevét hallottam, és a körötte folyó nagy zenei vitákat, de a zenéjét nem ismerem. Franci körülnézett. Tekintette a zongorát, kereste, meg is találta a grófné háta mögött, és rögtön odaült, de még nem játszott. Habozva kérdezte. Ismerik a hölgyek Viktor Hugo versét, a fogolynőt? Hogyne, felelték rögtön mind a ketten, az orientális kötetben van. Azt ő megzenésítette. Ha nem emlékeznek jól a szövegére, majd mondom, jól emlékszem rá. Játszott és beszélő szóval mondta hozzá sorokat, de a zongorát Ben Marcato énekeltette. Szeretném ezt a földet, ó, lennék csak szabad. Hűs tengerén a zöldet, rétjén a kazlakat. Sok csillagát az égen, de ablakom tövében kard villan a sötétben, ha őröm elhalott. Már a bérkocsiban az úton kitervelt, hogy erről a Berlioz dalról beszélni fog. Meg nem értett asszonyokat, akik sívár házasságok rabságában élnek, ez a dal, mióta Párizsban terjedni kezdett, csalhatatlanul vallomásra bírt. Ennek az asszonynak házasságáról, életéről, körülményeiről nem tudott semmit. Gondolta, hogy ezzel a dallal megtud valamit. Oldalt pillantott játék közben egy másodpercre. A szép asszony arca merev és zárkózott volt, mint egy szoboré. Folytatta a költeményt végig. De hogyha este érzek szellőt, dédelgetőt, Álmodva üldögélek az ablakom előtt, szemem a tengert járja, melyen a holtsugára sápad szőkén kitárja az ezüst legyezőt. A két hölgy lopva egymásra pillantott. Meghatva és komolyan, mint akik egymás élete titkát ismerik. És amikor feléje fordultak, megint kifejezéstelenül merebek és udvariasak lettek. Megvan ennek a kottája, kérdezte Dagul grófné közömbös kisé érdes hangon. Boldog leszek, ha elküldhetem. Örülni fogok, ha személyesen hozza el. Ilyen bámulatos zongorajátékot még nem hallottam. Én értek hozzá valamicskét, ez a tökély maga. Azt hiszem, ennél jobban nem is lehet már zongorázni. Sajnos én is azt hittem, felelte ő könnyedén, pedig szeretném, hogyha még tovább mehetnék, és ezzel valami tartalmat kaphatnék. Egy olyan csend van azon a magasságon, ahová felkínlódtam magam. Ezt maga elé mondta halkan azzal a célzattal, hogy a hölgyek elkezdjenek érdeklődni, hogyan hát nincs tartalma az életének. De nem ez következett. Dagul grófné legnagyobb meglepetésére német idézettel felelt. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Grófné tud németül. Hogyne? Mint franciául. Én félig német vagyok az anyám révén. Szóval számíthatok erre a kottára? Szeretném énekelni. Mikor engedi meg grófné, hogy elhozzam? Minél hamarabb. Nagyon szép dal. Ebben az időben rendszerint itthon vagyok. Ha holnap véletlenül erre jár, adja le. Nagyon fogok örülni, ha be is jelenti magát. Nem vagyok szerénytelen, ha már holnap szeretném a kottát. Ez búcsúnak hangzott, Franci felállt és meghajtotta magát. A kotta itt lesz. Nem tartóztatták. Kezet csókolt mind a két dámának. Kint az utcán sietett befordulni a következő saroknál, hogy feltűnés nélkül megállhasson. Szüksége volt egy pillanatnyi nyugodt magányra, mert vissza akarta idézni magában annak a pillanatnak érzését, mikor Dagul grófné kezét a kezében tartotta. Hófehér, ápolt és bársonyos érintésű kéz volt az, emléke még ott bizsergett tenyerében. Másnap elvitte a kottát. Ezúttal nem talált látogatókat a grófnénál. Irodalomról kezdtek beszélni, és amikor átadta a kottát az alája írott költeménnyel együtt, kiderült, hogy Dagul grófné meglepő olvasottsággal rendelkezik. A modern irodalmat aprólékosan ismerte, sőt minden műről és minden íróról véleménye volt. Franci megszokta társaságban, hogy irodalmi csevegések közben ő vitte a szót. Itt össze kellett szednie magát, mert csak hamar kitűnt, hogy a grófné többet és rendszeresebben olvasott, mint ő. És nem csak az új francia irodalomban volt járatos. Sokat olvasott angolul és németül is, sőt személyes emléke volt Goethéről. Kislány koromban történt, amikor Frankfurtban voltunk látogatóban. Volt ott nekünk egy nyári kastélyunk, kívül a városon. Kedves régi ház, különben történeti nevezetesség, mert a lipcsei csata után ott aludt Napóleon. Volt a kastélynak. Terebélyes fák között szép sétaútjai. Egyszer ott futkostam a kertben kicsin pajtásaimmal, amikor a nagy sétaútól egy aggastyánt pillantottunk meg, és mögötte családunk felnőtt tagjait, akik látható tisztelettel vették körül. Mi szétrebbentünk kicsinyek. Én is el akartam futni, de meg kellett állnom, mert hallottam, hogy utánam kiáltanak. Habozva fordultam meg, és odabotorkáltam a közeledő csoporthoz. Nagybátyám kézen fogott és odaállított az öreg ember elé. Ez az én kis unokahúgom, Marie de Flavigny. Goethe, mert ő volt az öregember, megfogta a kezemet, és szólt valamit hozzám, de úgy megvoltam ijedve, hogy nem értettem. Aztán visszafordult nagybátyámékhoz beszélgetni, de a kezemet nem eresztette el, úgy mentünk a legközelebbi lócához. Ott leült, és maga mellé vont. Alig mertem rápillantani. De még most is emlékszem, mintha tegnap lett volna, két nagy lángoló szemére és hatalmas homlokára. Jó darabig tartott így maga mellett, aztán megint felkeltek mindnyájan, akkor ő a fejemre tette a kezét, mintha meg akarna áldani, és megsimogatta a hajamat. Tovább nem emlékszem. Két nagy ember emlékével ülünk, itt mondta Franci. A grófnét megáldotta Goethe, engem megcsókolt Beethoven. Igazán hogyan történt? Mondja el. Elmondta. A grófné igen figyelmesen hallgatta, úgy szólván izgatott lett Beethoven közelségétől. Még soká beszélgettek, Franci megrőkönyörött, mikor az órájára pillantott, azt hitte egy fél órája ül ott, de eltelt annak másfél órája is. Felpattant és mentegetődzött. Mikor látom? Kérdezte a grófné. Istenem, ha rajtam múlnék, szeretnék egy óra múlva visszajönni. Itt leszek, mihelyt a grófné megengedi. Jöjjön el holnap pótolni, amit ma elmulasztottunk. Szeretném átvenni magával ezt a Berlioz-dalt. Illik is, hogy gyakori vendég legyen nálam, miután a rokonságot felfedeztük. A rokonságot hebegte a fiatalember szíve körül boldog nyilalással. A grófné egy királyasszony kegyesen leereszkedő mosolyával pólintott. Úgy van, a szellemi rokonságot. Goethén és Beethovenen keresztül. Viszontlátásra, uram. Aznap este Chopinnel vacsorázott. Elmondta a lengyelnek új ismerettségét, elmondta Meyerdorf bárót is, és a lengyelekre vonatkozó megjegyzéseit. Chopin helyeslően bólogatott, de látszott rajta, hogy másút jár az esze. És amikor Franci befejezte a szép grófné lelkes leírását, ő is rákezdett a maga dolgára. Sok gondom van. Ez a rabló zsidó, ez a Schlesinger meg akar nyúzni, de én nem hagyom magam. Franci nevetett. Az Amikónak, ahogy Chopint nevezte, antiszemitizmusán mindig mulatott. Nem tudnak megegyezni? Nem! Vérszopó pióca! Mindent ki akar belőlem szívni, amit lehet. Nincs életveszélyesebb fenevad a kiadónál, ezt én mondom. Na mit nevet ezen olyan jó ízűen? Azt nevetem, amikor, hogy maga folyton szidja és gyalázza a zsidókat, de közben rettenetesen meggyötri őket. Mindnyájan tudjuk, hogy ügyesebben és szívósabban alkudni, ravaszabbul szerződést köti Párizs egyetlen muzsikusa se tud, mint maga. És ez a boldogtalan Schlesinger, ha magáról van szó, sóhajtva szokta mondani, Chopin rosszabb száz zsidónál. Azt mondta, billant fel Chopin boldogan, ezt örömmel hallom. Mondja, Amico, miért haragszik maga úgy a zsidókra? Én nem mindegyik zsidóra haragszom. Rothschild báróra például egyáltalában nem haragszom. Mióta meghívott az estére, azóta vannak igazán jól fizető tanítványom. Én csak az olyan zsidóra haragszom, aki akar tőlem valamit, mert az biztos, hogy meg akar rövidíteni. Maga bírja a zsidókat? Franci vállat vont. Hát ezen még sohasem gondolkoztam. Azt hiszem, hogy nekem mindegy, zsidó-e valaki vagy nem. Eszembe se jut a probléma. Ismeri az elveimet, minden ember egyenlő Isten előtt. Aki engem meg akar alázni, azt szeretném puszta kézzel megfojtani. Méltányos tehát, hogy én se legyek fenhéjjel más rovására. Én tudom, hogy milyen bőszítő fájdalom az, ha lekicsinylik és lekezelik az embert. Chopin rátette kezét barátja kezére. Az a régi seb, amit mesélt nekem, ennyire nem tudja elfelejteni. Soha sem fogom elfelejteni. Amiatt a seb miatt nem lehetek én boldog soha. úgy, mint azt a leányt, én nem fogok szeretni soha senkit. Biztos ez, Franci? Kérdezte Chopin szeretettel és egy kis rejtett malíciával. Persze, hogy biztos. Miért kérdi ezt ilyen célozgató hangon? Mire gondol? Erre a szép Dagul grófnéra, így még nem hallottam magát asszonyról beszélni. Ugyan mit képzel? Szörnyű távolság ez ebben a középkori szolgalelkű társadalomban, amely elválaszt tőlünk egy ilyen asszonyt. Csak egy esetet tudok az egész világtörténelemben. Van Dyck elvette feleségül az angol királyné egy udvarhölgyét, Lady Mary Ruthvent, akinek báró volt az apja, és Earl a nagyapja. De ez a rettenetes eset, hogy egy közönséges éhen kórász művész elvegyen egy legelőkelőbb arisztokrata hölgyet, többet nem is fordult elő. De hát ki beszél itt házasságról? És ha arisztokrata hölgyek kegyeiről van szó, maga nem panaszkodhatik, Franci. Hiába amikor, hiába ne vigasztaljon. Csak méreg az, amit bead nekem. Jobb, ha leszokom erről a gondolatról. Na, fejezzük be a témát. Most mind dolgozik? Chopin válaszol leült a zongorához, és eljátszotta a Je vends mes scapulaires fantáziát. Ettől belemelegedtek a zongorázásba, és nőkről sem beszéltek többet. Másnap Franci elnézett Erardékhoz. Az Erard kisasszonyok nevezetesek voltak arról, hogy a zongora üzletükben megforduló sok és sokféle ember révén Párizs minden pletykáját bámulatosan tudták. Ő tehát Dagul grófnéra terelte a beszélgetés, színlelt közömbösséggel beszélt a Dagul palotába tett látogatásairól, hogy az Erard kisasszonyok az esetleges rosszat is nyugodtan elmondhassák. De nem sokat tudtak róla, csak annyit, hogy 6 évvel ezelőtt ment feleségül Dagul grófhoz, aki jóval idősebb nála, elég visszavonultan él, az arisztokrácia legitimista jobbszárnyához tartozik, és van egy fivére, aki diplomata, bizonyos de Flavigny. Ő nagyon vallásosnak látszik, vetette közbe Franci. Ó, igen, ez mindig így van a kitért családokban. Azok a pápánál is pápábbak akarnak lenni. Francinak leesett az álla. Kitért család. Hát persze. Hát. A grófné anyja félvér. Az úgy volt, hogy egy de Flavigny nevű elszegényedett, de előkelő francia emigráns elvette feleségül Bettmannak, a híres frankfurti zsidó bankárnak a lányát. Innen származik a nagy vagyon is. Dagulék rettenetes gazdagok. Maga Dagul gróf a legjobb családok egyikéből származik, és a de Flavigny család is eredetileg kitűnő. Amiről még beszélgettek, arra Franci már nemigen figyelt oda. Valami megkönnyebbült, nagy öröm kalapált a szívében. Egyelőre maga sem tudta, hogy minek örül, csak egy homályos ösztön örvendezett benne. De aztán lassanként világosabban megformálta magában érzéseit. A szép grófné már nem állt olyan kínzóan messzi magasságban fölötte. Származásában akadt egy kis szépséghiba a saját kasztjabeli felfogás szempontjából, és ez valamivel közelebb hozta hozzá. Még aznap lecke órát kellett adnia Lavalette Márkiné házánál, és ott tovább folytatta a lehetőleg nem feltűnő nyomozást. A Márkiné maga tért rá a beszédtárgyra. Mondja, kedves Litz, ha nem veszi túl kíváncsinak a kérdést. Kapott meghívást az én világszép barátnőmtől, Dagul Maritól. Igen, a grófné nagyon kitüntetett, és már jártam is nála. Hát, akkor vegye tudomásra, hogy ebben nekem is van egy kis részem. Mikor itt a minap megismerkedtek, nem tetszett nekem, hogy nem hívja meg magát, ahogy szokás. Másnap meglátogattam, és magára tereltem a szót, a többit tudja. Franci túláradó hebehúrgya hálával kezet csókolt az öreg Márkinénak, de aztán elkomolyodott. Hálásan köszönöm. A Márkiné jósága a szívem mélyéig meghat, de remélem nem került sok nehézség vagy meghívasson. Vagy igen, mert akkor jobb lett volna el sem mennem. Ó, dehogy, a grófné maga is nagyon bosszankodott, hogy nem hívta meg rögtön. Maga igen nagy benyomást gyakorolt a grófnéra. Az pedig a maga pályáján nagy dolog, mert Dagulék háza az ország egyik első háza. A gróf nagybátyja Vikon Dagul királyi istállómester volt. Tudja, kik írták alá az én Mari barátnőm házassági szerződését? Maga tizedik Károly, a Dauphin, Berry hercegnője és Lajos Fülöp, a mostani király. Szóval az egész dinasztia, Bourbonok és Orleánok mind. Ápolja ezt az ismeretséget, mert ez minden ajtót megnyit maga előtt. Szívből örülök, ha az előmenetelében segíthettem. A szőke asszony képe megint visszaugrott az előbbi fájdalmas távolba. A megközelíthetőség ábrándja egyszerre elröppent megint. A rendes fogadási órában aznap is elment a Dagul palotába, ezúttal magát a grófot is ott találta. Az öregedő, de szálas napbarnított, a darabos beszédű ember volt, lovassági ezredes és más semmi. Csak pár percet időzött felesége vendégei közt, aztán katonásan elköszönt. A hosszú hajú zongoraművész jelenlétét a lovagias férj jó indulatával vette tudomásul, aki türelmesen elnézi felesége apró szeszélyeit. Ezúttal többen voltak ott. De la Trémoille hercegnő, Montmorency Matignon hercegnő, Gabriel Markiné és 4-5 úr. Francia nagyobb részüket már ismerte. Hát megint beszélgetésről szó sem volt, de zenéről annál inkább, és sejteni is lehetett, hogy a grófné a fogadást ez alkalommal egy kis rögtönzött házi hangversenynek szánta, ha már a világhírű fiatalember ott van a házánál. Franci másfél óra hosszat játszott egyhuzomban. Kár, mondta az öreg Montmorency hercegnő, hogy nem csókolhatom meg, mint 10 év előtt. Maga persze arra már nem emlékszik. Hát annyi biztos, hogy nincs Párizsban senki, akit annyi szép nő csókolt volna meg, mint magát, irigylésre méltó fiatalember. És Beethoven, tette hozzá büszkén a háziasszony. De ez most nem hatott túlságosan, a jelenlévők túlnyomó része nem tartozott Habeneck hangversenyeinek törzs közönségéhez. Most már nem volt nap, hogy fel ne kereste volna a grófnét. Gyakran voltak kettesben, vagy Gabriel Markinéval hármasban. Ilyenkor méreható beszélgetések folytak közöttük, no mindig csak elvi dolgokról, soha személyes kérdésekről. Ő lobogott a vágytól, hogy önmagáról beszéljen. Élményeit és emlékeit szívesen is hallgatta a grófné, de mihelyt érzelmi életéhez közeledett, az asszony merev társadalmi arckifejezése megfagyasztotta benne a kiömleni készülő lábát, pedig erre lépten nyomon rákerült a sor, mert sokat beszélgettek vallásosságról, és a hit és lelki tisztaság megvitatásától csak egy lépés lett volna a szerelmi élet és a vallásosság összeütközésére térni. De nem lehetett. És ő eltűnődött azon, ha nem tudott elaludni, hogy valaha a hófehér Lilin grófnővel örökkön-örökké csak szerelemről beszélgetett, és azok a hosszú órák mégis Lilion tiszták maradtak. Ezzel az asszonnyal pedig soha nem beszél szerelemről, együttlétük merev feszessége mögött mégis ott lobognak a dühös érzékiség titkos lángnyelvei. Egyrészben Meyerbeerről beszéltek, és Ördög Róbert című új darabjáról. Franci eljátszotta azt az ábrándot, amelyet ennek az operának főbb dallamai, mint meg annyi ürügyek köré cicomázott kábító tudásával. A grófné, akiről különben kitűnt, hogy gyermekkorában Hummeltől is vett órákat, méreg drága áron, sehogy sem boldogult ezzel a számmal a zongoránál. Volt asszony, aki ezt jól lejátszotta, kérdezte vendégét. Volt, aki majdnem jól játszotta, La Prunaret grófné. A szőke asszony arca egyszerre jéghideggé merevedett. Olyan hangon, amely már eleve kizárt minden bizalmas társalgást erről a névről, könnyedén vetette oda. Ó, Adél, nagyon jó barátnőm. Nyilvánvaló volt, hogy mint a párizsi jó társaságban mindenki, ő is hallott a regényről. De nem volt hajlandó éreztetni ezt, mert így a maga és franci ismerettségéhez engedett volna közel férni egy gondolatot, egy lehetőség gondolatát, egy lehetőség gondolatának lehetőségét, de azt sem engedte. Viszont minden más téren udvarias volt, kedves, kitüntető és szerfölött nyájas. Ismerettségük második hetében már levélkéket is váltottak, ezt önként magával hozta egy visszaküldött kotta, egy kölcsönadott könyv. A könyvet a belétett levélkével maga Lisztmama vitte a Dagul palotába, mi alatt fia zongora leckét végezte. Akárhogy erőszakoskodott Franci, képtelen volt elérni, hogy anyja inast fogadjon. Nő cselédet még kevésbé, mert az anya harciasan jelentette ki, ha erről szó esett, hogy nincs az a teremtett nő a világon, aki az ő konyhájába betegye a lábát. Maga takarított, maga mosogatott, maga végezte a kétszemélyes kis háztartás minden munkáját, és fia minden kísérletének, hogy inas kerüljön a házhoz, konokul ellenállott. A lakás szűk voltára, takarékossági okokra és más gyakorlati érvekre hivatkozott, de nem volt nehéz belelátni igazi okába. Doborjából magával hozott munkadühe és szenvedélyes házi asszonysága nem tűrte, hogy munkájából, mint valami féltve őrzött kincsből, bármi keveset másnak is átengedjem. A leveleket sem engedte küldöncre bízni, mert sajnálta a borravalót, meg aztán látni is akarta azt a hölgyet, aki újabban fia minden szabad óráját lefoglalja. A grófnétól érkező levélkét, amelyet délelőtt pompás lakály hozott, ő vette át. A címeres borítékú levélke ott várta az íróasztalon a délben hazatérő fiút. Ha nincs komolyabb elfoglaltsága péntek estére, uram, eljöhetne hozzám, hogy a megígért Schubert dalokkal megismertessen. Vasárnap esti zenei megbeszélésünk természetesen érvényben marad. Franci azonnal leült megírni a választ, annak nem volt szabad késni, a grófnét estig nem láthatta, és egy társaságbeli hölgynek jó előre számot kell vetni a következő napok beosztásával. A villás reggeli már ott várt az asztalon, de ő előbb megírta a levelet. Fáradtságom ürügyével éppen tegnap mondtam le szerencsére egy péntekre szóló unalmas és antimuzikális meghívást, ön pedig grófné még nagyobb szerencsémre megengedi, hogy egy-két órát társaságában töltsek. Fogadja őszinte köszönetemet és legyen meggyőződve, hogy ez a hét legzeneibb és legboldogabb emlékeim közé fog tartozni. Nem telt bele egy hónap, Franci már annyit beszélt barátairól és ismerőseiről, hogy a grófné némi tépelődés után megengedte neki azok bemutatását. A fiatal Erard lebeszélte arról, hogy barátait bevigye a házba. Sokkal okosabb egy ilyen előkelő összeköttetést saját magának megtartania. Szerezzenek azok társadalmi kört maguknak a maguk erejéből. Franci mosolygott, úgy vélte, hogy átlát a szitán. Chopin a Pleyel zongorát terjeszti, ez Erardnak nincs ínyére, de ezt nem mondta. Mégis bemutatom őket, barátaim, akiket szeretek, örülök, ha ott is együtt lehetek velük, és ha nem igyekezném ezt a sokat emlegetett összeköttetést nekik is megszerezni, lenézném magamat. Elvitte Berlioz-t is, Chopin-t is, később Heine-t is. Berlioz nem vert gyökeret a házban, unta az előkelőséget, és különben sem járt máson az esze, mint az angol színésznőn. Chopin azonban hamar gyakori vendég lett. Gabriel Markiné nagyon megtetszett neki, és a Markiné is feltűnő érdeklődéssel tüntette ki a zseniális lengyelt. Heine is többször eljött. Nem telt bele egy újabb hónap, és Dagul grófné azon vette észre magát, hogy irodalmi szalonja van Párizsban. Victor Hugo és Alfred de Vigny verseket olvastak fel, Chopin és Liszt zongoráztak, arisztokrata asszonyok és diplomaták keveredtek a hírességekkel. A ragyogó szőkeségű háziasszony arcának merevsége engedni kezdett. Élénk lett, sokkal vidámabb, és sokat emlegetett azurkék szemében új kifejezés jelent meg. Olyan benyomást tett, mint aki váratlanul valami nem is sejtett, nagy tehetséget fedezett fel magában. Ha kettesben beszélgetett Francival, most sem engedte érzelmi térre vinni a társalgást, de azért erősen személyi térre vitte. Elkezdett érdeklődni a zongoraművész napi beosztása, munkája és főleg egészsége iránt. Liszt mamával, mikor az levelet vitt a palotába, hosszabb beszélgetésbe bocsátkozott, tüntetően nyájas hangot használva. Arról tanácskozott vele, hogy Madame Litz fia ura túlságosan sokat dohányzik, és ezen valahogy segíteni kellene. Továbbá egy mostanában Monsieur Litz sokat köhög, neki pedig van egy remek receptje bizonyos teára, amelyet bretányi asszonyok szoktak főzni. Néha csak azért küldött levelet a lakájjal, hogy Monsieur ma este okvetlen hozzon felöltőt magával. A kívánatos, vérforraló szőke asszony egyre távolabb esett Francitól, helyette egyre közelebb jött hozzá egy önkéntesen ajánlkozó múzsa. S minél több gondos érdeklődést mutatott a grófné, akit már barátnőjének nevezhetett, őt annál jobban leverte, hogy az a pillanat, mikor egyszer forrón és vakmerően megfoghatja a kezét ennek az asszonynak, napról napra messzibbnek és lehetetlenebbnek látszik. Ehelyett elérkezett egy másik pillanat, mikor az asszony fogta meg az ő kezét. Négy szem közt ültek a kis szalomban, nemrég hagyták abba a zongorázást, és hallgattak. Szomorú dolgot kell mondanom, szólalt meg végre a grófné. Mit? Nézett fel Franci ilyettem. Itt a tavasz, itt kell hagynom Párizst. Mi minden tavasszal kiköltözünk Kroasszibe, és ott maradunk, amíg csak az időjárás engedi. A gyerekeknek nagyon jót tesz, idestova menni kell, és meg kell mondanom, hogy nagyon rosszul esik megválnom magától. Mintha csak fiam volna. A fia. Az egy kicsit sok lesz. Hó Istenem, mennyivel öregebb vagyok, mint maga. Tudja, hány éves leszek a nyáron? Tudom, 28, én pedig 22. Egy kicsit. Nehéz engem a fiának képzelnie, pedig úgy van. Ez nem az évek számától függ. Én a legkomolyabban a fiamnak érzem magát. Boldog vagyok, ha aggódhatom magáért, büszke vagyok, hogy ilyen szép és ilyen tehetséges. Az igazi édesanyján kívül senki sem szeretheti magát olyan anyai érzéssel, mint én. Nyugodtan beszélhetek ilyen leprezetlen őszinteséggel, hiszen minden gyanúnak felette áll az életem. És maga tiszta lélek, maga nem is érthet félre. Ugye nem ért félre? Nem, felelt Franci tompán. És ragaszkodni fog az én anyai érzéseimhez, ugye? És vigyázz magára egész nyáron. Nem viszi túlságba a dohányzást és a munkát. Ugye megígér? Hogyne, megígérem. Ekkor történt, hogy a grófné megfogta a Franci kezét. Kedves jó kisfiam, mondta neki gyöngéden. Ó, igazán meghat a jóság a grófné, mondta ő hangtalanul, remegő szájjal. Szeme fátyolos lett, de nem a meghatódás, hanem a reményvesztett keserűség feltörekvő könnyeitől. A puha fehér kézmely az övét érintette, idegessé tette. Igyekezett valami ürüggyel a maga kezét mennél hamarabb elvonni. Aztán nem sokára elbúcsúzott, és hazament. Már az utcán fogát csikorgatta a keserű haragtól. Május elején a grófné már alig ért rá fogadni legmeghittebb vendégeit is. Csomagolt, a városban lótott, futott, kiment Kroasziba, visszajött, alig akadt nyugodt napja, sőt, nyugodt órája. Búcsúzni is csak felületesen volt alkalmuk. Mindössze azt beszélték meg, hogy sűrűn fognak írni egymásnak. És a grófné megint anyai szívének őszinte melegéről biztosította. Másnap üresen maradt Párizs. Franci tétlenül ődöngött a városban, este elment Dagul palota felé, és nézte a lezárt néma ablakokat. Otthon dolgozni próbált. A Berlioz szimfónia zongora áttételét kellett nyomda alá tisztáznia, sőt újonnan leírni, mert eddig nem vetette papírra, csak fejből játszotta. De a munka nem ment. Lecsapta tollát, és megint elment hazúról, hogy gyalogoljon egy nagyot. A nagy bulváron éppen Heine Henrik beszaladt vele, együtt mentek tovább sétálni. Mi van a szép Dagul grófnéval? Kérdezte beszélgetés közben Heine. Tegnap kiköltözött falura. Kár, éppen most akartam elmenni hozzá. Nagyon kedves asszony, és nagyon szép. Franci igyekezett a közömböst adni, Fokhegyről vetette, de szép, de az én ízlésem szerint egy kicsit hideg. Heine csodálkozott, nevetett, és barátjára nézett. Hideg? Tudja, mi ez az asszony? 6 ujjnyi hó, 6 lábnyi lába felett. Jaj annak, aki odajut a hó alá. Franci egész teste megremegett a vágytól, még a foga is belevacogott. De idekezett közömbös csengést adni hangjának, mikor csak ennyit felelt rá. Gondolja? Lehet.